114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy Civil Rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a Civil Rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a Civil Rádió. Jó napot kívánunk, ez itt a délutáni magazin a 117 perc, nem csak háttérrádiózóknak. A következő két órában 7-8 érdekes témát, beszélgetést kínálunk, ezekről beszélünk most az első percekben ajánlásként.
A 10. jubileumi iBike Budapest felvonulás kerékpáros esemény lesz. 26-án Kádár Melinda, a kommunikációs munkatársa lesz majd a vendégünk a szervezőknek, akit arról kérdezzünk, hogy mit érdemes tudni erről a felvonulásról.
Sárospataki Füzetek, ez egy az füzet nevét viselő városban kiadódó nagyon szép kis kiadvány. Ha jól emlékszem, negyedévenként jelenik meg, tanulmányok vannak ebben. Szociális munka és a kereszténység, ez a címe a mostani tematikus válogatásnak, ez egy labbemutató. A mostani beszélgetésünk Pattyán László lapszerkesztővel beszélgetek erről.
A közelmúltban plakátokon is láthatták azok, akik Budapesten járnak kelnek, hogy 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be. Józsefváros egyes részein, hogy pontosan mely részein, mely utcák által lehatárolt területen, és hogy miért, mit várnak ettől az intézkedéstől, majd Rádai Dánieltől, a város fejlesztését felelős alpolgármestertől kérdezzük. Remélem, hogy ez nem csak az autósokra, hanem a rolleresekre és az elektromos kerékpárokra is vonatkozik.
Ferenc pápa radikális ökoszociális gondolatainak a jelentőségéről beszélünk. A héten nagyon sok orgánum foglalkozik a hétvégén elhunyt Ferenc pápával. Ennek a jelentőségéről és hát ennek a lehetséges hiányáról a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke Farkas István lesz a vendégünk, és ha már vele beszélünk, akkor a közeli napokban lesz egy biodiverzitás megőrzésénől egy konferenciájuk, nemzetközi tárgyalásoktól egészen a helyi megoldásokig vesznek sorra különböző esélyeket, tehát Farkas István lesz, akit erről foggatunk. A következő téma is egy kicsit ehhez a tematikához húz. A földnapi, tehát a 22-én, azaz tegnap kerekedett, vagy tettek nyilvánossá egy felhívást, akár te is a címe ennek, és a különböző civil szervezeteknek a bolygóért való összefogásáról szól ez a felhívás. Szaszkó Andrea lesz, akit erről kérdezünk.
Ezután stúdió vendégünk érkezik. Amy Rose Csorba lesz a vendégünk, egy kanadai magyar lány, aki 3 hónapra felkerekedett, és egymagában eljött Európába, Feriéknél lakott. Ők azok, akik kalauzolják itt Amy-t Budapesten, Magyarországon, és arról kérdezzük, hogy érzi magát.
Az európai civilek közös nyilatkozatáról beszélgetünk a múlt szerdán Móra Verával. Ezt a beszélgetést ismételjük meg, a civil társadalom, és hát általában a szélesebb társadalom számára is nagyon fontos kérdések merültek föl. Ezt hallhatják majd az utolsó előtti hanganyagunkban.
Öttusa világkupát rendez Budapest, Gyenesei Leila világbajnok öttusázó, a világkupa háziasszonya lesz majd a vendégünk. Arról kérdezzük sportrovatunkban, hogy mit érdemes tudni az öttusa világkupáról.
Ez tehát a következő két óra slágvortokban vázlatosan. Nem állhatjuk meg, hogy ne szóljunk arról, hogy a Civil Rádió is a lehetséges kedvezményezettek között van, akik elfogadnak örömmel 1%-os adófelajánlásokat, pontosabban az adóalapnak bizonyos részét. Ehhez az adószámunk megtalálható a honlapunkon, a Facebook oldalunkon, de elmondom most is, hát ha valakinek kedve van ezt felírni, majd ezt meg is ismétlem, tehát 180-480-23-1-43 civil rádiózásért alapítvány, akik ezt a felhívást most közzétettük, még egyszer ismétlem, tehát egy adószámot mondok, 180-480-23-1-43. Nagyon örülünk ahhoz, hogy az adónk adhasson, ahhoz önöknek is adni a lehetséges számunkra az 1%-ot. Ennyi tehát a következő két óra. A sportszerkesztő ebben a két órás anyagnak az összeállításában Tarcsi Géza volt, a hangtechnikus, hangmester, illetve a zenei szerkesztő Petik András, a szerkesztő műsorvezetők pedig
Tudok Dávid
és Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk egy, de legfeljebb két perc, és indulunk.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
Tizedik jubileumi iBike Budapest lesz április 26-án. Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa van itt velünk a vonalban. Szia, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat is.
Szóval a tizedik iBike Budapest, szerinted mi okozza a kerékpáros felvonulás töretlen népszerűségét?
Ez egy nagyon jó kérdés, nem is erre számítottam elsőként, de hogyha az én véleményemet kérdezed, akkor szerintem az, hogy ezek a felvonulások, az iBike Budapest, ez nagyon hasonlít egy városi fesztivál hangulatához, és ilyenkor mindenki, aki eljön, láthatóan és látványosan jól érzi magát ezen a rendezvényen, és nagyon felszabadult, boldog, és az, hogy a világ egyik legszebb helyén, Budapesten olyan helyeken lehet kerékpározni, ahol egyébként máskor nem lehet, az még külön plusz attrakciót ad az eseményhez, és nagyon növeli a színvonalát. És szerintem, aki eljön, az biztos, hogy csupa jó élménnyel távozik innen, akkor is, hogyha csak először jön, és akkor is, hogyha már tizedik alkalommal.
Emeljük akkor ki a formalitásokat. Ha jól látom, akkor 14:30-tól lesz a gyülekező.
Így van, a Városháza Parkban akár már 2 órától, de mi így kerékpáros klub irodai csapatként 14:30-tól várjuk a résztvevőket, és az indulás pedig 15 órakor lesz, ami egy rövid beszédekkel kezdődik igazából. Itt a kerékpáros klub elnöke, Kürti Gábor, illetve a Holland Nagykövetség magyarországi nagykövete Desiree Bónisz fog egy rövid beszédet mondani, és ezután indul el a menet. És egészen a Margit-szigetig fog tartani a felvonulásunk. Ez nagyjából egy 14 kilométeres táv lesz, teljesen családbarát, lassú tempóban. Itt ezt az iBike Budapestet nem lehet megnyerni, úgyhogy nem kell senkinek sem sietnie, sehová se rohannia, csak élveznie a város, meg a kerékpározás, meg a hangulatot.
A hollandusokról tudjuk, hogy nagyon szeretik a kerékpározást, és rengeteg képet lehet látni, hogy mindenféle pózban és formátumban rengeteg kerékpár sorakozik az utcákon. Sikerült, könnyű volt megnyerni a nagykövetet egy beszédtartására kerékpározás témában?
Természetesen, ők már több mint 15 éve támogatják a kerékpáros klubot és az iBike Budapestet, ők a kiemelt támogatóink tulajdonképpen, és csak ennek a rendezvénynek. Mi nem szeretnénk, hogyha bármilyen szponzoroktól lenne hangos ez a közös ügy, vagy a felvonulás, és ezért úgy gondoltuk, hogy mi egyetlen szervezettől fogadunk el támogatást, és az a Holland Nagykövetség, úgyhogy ők már minden évben megnyitják ezt a remek eseményt, és minden évben elmondják, hogy mennyire szeretnék, hogy hamarosan Budapest is olyan lenne, mint mondjuk Amsterdam, és hogy látják a változást egyébként ők is az elmúlt évek során, hogy már nagyon sokat fejlődtünk, ezért igazából örömmel állnak mellénk évről és évre.
Mi lehetne igazából a fejlődés következő lépcsőfoka? Azt olvastam a közleményetekben, hogy szeretnétek, hogyha dedikált költségvetéssel támogatnák Budapesten a kerékpáros fejlesztéseket.
Igen, ez egy jelentős követelésünk, ez már a tavalyi év során is felmerült, amikor összeállítottuk a 12 pontunkat, amit szerintünk a városvezetésnek teljesítenie kellene ahhoz, hogy valóban bringás város legyen Budapest. Nyilván ezek vágyak és a mi kéréseink, és szeretnénk, hogyha a városvezetés egyre inkább arra törekedne, hogy minél több forrás biztosítson a kerékpározás fejlesztésére. Nemrég készült el a BKK által a kerékpáros főhálózati terv, amiből jól látszik, hogy nagyon sok kerékpáros útvonal még hiányzik, és a meglévőket pedig nagyon fontos lenne összekötni, és sajnos úgy állunk most, hogy nincs egy jelentősebb összeg ennek a közlekedési módnak a fejlesztésére, tehát kerékpárutaknak, kerékpáros infrastruktúráknak az építésére, hanem Európai Uniós forrásokból szeretnék megvalósítani például a Bringastráda programot is, amit már bejelentettek, de szerintünk fontos lenne az, hogyha már vannak meglévő kerékpársávok vagy kerékpárutak, azoknak a karbantartására legyen forrás, illetve új infrastruktúra létesítésére legyen a városnak dedikált költségvetési kerete, mert van egy terv, a budapesti mobilitási terv, amely célul tűzi ki, hogy 2030-ra 10%-os legyen a kerékpárral megtett utazások száma, és a tavalyi eredmények szerint még 2%-on állt ez a szám, és ez anélkül sajnos nem fog megvalósulni, hogyha nem épülnek új kerékpározható utak.
És mi lesz a nagy esemény? Ha jól tudom, akkor a bringa emelés 5 órakor.
Így van. Hát a felvonulásunk az mindig a bringa emeléssel zárul. Ez már egy ikonikus képévé vált a mozgalomnak, amikor több ezer kerékpárt emelünk a magasba. Azt írtuk, hogy 15 óra körül lesz ennek az időpontja, viszont mi úgy számolunk vele, hogy nagyjából inkább 17:30 körül a biztos, ami mindenki beér. Reméljük, hogy nagyon sokan leszünk. Nyilván ez azon is múlik, hogy hány résztvevő jön a felvonulásra, de az előzetes évek tapasztalatai alapján arra számítunk, hogy nagyjából 15 ezer ember biztos, hogy lesz, viszont ehhez az is kell, hogy jó időnk legyen, szóval aki hallgatja, szurkoljon annak, hogy szép napsütéses időnk legyen. Tudjuk, hogy az időjárás az nem lehet kifogás a kerékpározásra, de mégis azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokakat visszatarthat egy kis eső, de hogyha még egy kis eső is lesz, én azt mondom, hogy egy esőkabáttal meg lehet csinálni ezt a bringás felvonulást, szóval azt senkit ne tartson vissza. És mindenkit várunk egyébként, azt is, aki nem feltétlenül kerékpározna aznap, ugyanis rollerrel vagy akár görkorival is lehet csatlakozni a menethez, illetve még azt se tartsa vissza a részvevőket, hogy nincsen kerékpárjuk, ugyanis a MOL Bubi használat ezen a napon 30 percen túl is ingyenes lesz azoknak, akik rendelkeznek havi, éves vagy fél éves bérlettel. Erről ma a BKK adott ki hivatalos közleményt, és az annyi a feltétel, hogyha van bérletünk, akkor szombaton délután 2 után indított bérléseket legkésőbb este 7-ig adjuk vissza egy Bubi állomáson, és ekkor azoknak, akiknek van bérletük, a 30 percen túli használat is ingyenes, szóval azok számára, akik esetleg, akiknek nincsen bringájuk, azok is tudnak csatlakozni, vagy vidékről jönnek, és nem tudják magukkal hozni a bicikliüket, azok is nyugodtan tudnak bérelni Bubit, és így tudnak csatlakozni a felvonuláshoz.
Van más városban is Európában hasonló bringás felvonulás, vagy mennyire vagyunk egyediek ezzel?
Egyébként ugye az I Ride Budapest a Critical Mass mozgalomból nőttem ki magát, ahogy egyébként a kerékpáros klub is, és Critical Mass nagyon sok településen volt, ilyen vidéki nagyvárosokban. Ez egy idő után már így megszűnt, viszont úgy látjuk, hogy egyre több iBike Vác, vagy iBike Eger, és iBike Pécs is elkezdett így szányra kapni, és elkezdték ezeket szervezni. Most pont a hétvégén, vasárnap lesz az iBike Vác, és ha jól tudom, akkor most szombaton a pécsiek is megszervezik a saját maguk bringás vándorlását, és ha minden igaz, akkor tegnap lett volna Egerben is egy ilyen bringás megmozdulás, csak sajnos ott azt elverte az időjárás, a jégeső, ha jól tudom, de ebben nem vagyok biztos.
Hol tudhat meg mindent is, aki szeretne tájékozódni ezzel kapcsolatban?
Hát a minden információt és minden friss információt az iBike Budapest Facebook oldalán osztunk meg, de egyébként a Kerékpáros Klub weboldalán is talán van egy aloldal, aminek kerékpárosklub.hu/iBikeBudapest a címe, és ott minden hasznos infót megtalálnak az érdeklődők. Fent van az útvonalunk is, minden hasznos információ arról, hogy hol lehet becsatlakozni, vagy hogy milyen csillagtúrákhoz lehet csatlakozni, mert egyébként különböző helyekről is indulnak csillagtúrák a központi eseményhez, például Rákosmentéről, Észak-Budáról, egészen Szentendréről, illetve Kőbányáról is, Dunaharasztiról, Észak-Pestről, meg Török-Bálintról is. Minden csillagtúra egy kis bringás felvonulás, ami a nagy bringás felvonuláshoz csatlakozik, és ezeknek az eseményeknek a részleteit külön a Facebook eseményünk leírásába lehet megtalálni, szóval aki ezekhez csatlakozna, az nézze meg a Facebook eseményünket, és ott megtalálja az erre vonatkozó infókat, hogy ők mikor indulnak, honnan indulnak, és hol lehet hozzájuk csatlakozni. De egyébként a legfontosabb infók az eseményünk leírásában. A bringálmelés után lehet piknikezni a Margit szigeten, a Nagy Réten, lesz még zene, úgyhogy nagyon várjuk azokat, akik szeretnének egy kicsit kikapcsolódni, és szeretnének így csatlakozni a bringás mozgalomhoz valamilyen formában, és szeretnék ők is meglátni, hogy milyen a város két keréken.
A kerékpározás tehát nem teremsport, de szurkolunk, hogy mindenképpen jó időtök legyen. 26-án, tehát most szombaton, 10. jubileumi iBike Budapest felvonulás. Kádár Melinda volt a vendégünk a vonalban. Minden jót nektek! Szia!
Köszönöm szépen, várunk titeket! Sziasztok!
Bicikli, bicikli, de gurul a bicikli, 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 de forog a bicikli, le a völgybe kanyarog, mint a szélvész úgy robog, bicikli, bicikli, de rohan a bicikli, 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 de suhan a bicikli, 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 de rohan a bicikli, 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 de suhan a bicikli, fölfelé, de meredek, lassulnak a kerekek, bicikli, bicikli, nyeker. Reg a bicikli, 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 vánszorog a bicikli, az utolsó kaptató, aztán jön a bukkanó. Bicikli, bicikli, de gurul a bicikli, 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 de forog a bicikli.
Szia!
Szia, itt vagyok!
Sárospataki füzetek, egy érdekes kiadványsorozat, 28. éve, legalábbis a 28. évfolyam jelent meg, és a mostani számnak egy érdekessége, hogy a szociális munkában érintetteket próbálja megfordítani, vagy a szociális munkában érintetteket próbálja megszólítani, a szociális munka és a kereszténység a különböző tanulmányoknak a tartalma, vagy a témája, amelyek ebben a mostani számban elérhetők. Pattyán László ennek a számnak a szerkesztője, akit kérdezek. Szia, Péterfi Ferenc vagyok.
Hello, szia!
No hát, érdekelne egyrészt egy kicsit mondj általános dolgokat, és aztán néhány dologba belekérdeznék, de hogy mik azok a fő témák, amelyek a szociális munka keretein belül megjelennek most ebben a tanulmánykötetben?
No, hát a tanulmány kötet e számának történetéhez talán azt érdemes elmondani, hogy az egyetemünkön van két szociális témájú képzés. Az egyik ez egy hitéleti képzés, a diakónia alapképzési szak, és másik a szociális munka alapképzés, ami egy állami elismert képzés. És hát ugye mióta a képzések egymás mellett futnak, és mióta a történelmi egyházak egyre tehát vállalnak a szociális feladatok végzésében, azóta a téma ez, hogy hogyan lehet ezt a dolgot értelmezni, milyen keretei vannak ennek, mi várható el, tulajdonképpen az egyházaktól hogyan lehet a szociális segítségnyújtásba a keresztényi értékeket, illetve hitvallást erősebben megjeleníteni. Tehát ez az egész gondolatkör volt az, ami minket vezetett abban, hogy egy ilyen tematikus számot megjelenítsünk. És ezen túl természetesen ugye az észak-magyarországi régiónak a hát sajátos helyzete, amely sokkal inkább bizonyos helyzetekben sokkal inkább indokolja a szociális munkának, a szociális feladatvállalásnak a hangsúlyos a megjelenését, ez volt a másik indok. Úgyhogy a téma válogatást az tulajdonképpen ez vezette. Így idősellátásban, hátrányos helyzetűeken, leszakadó térségeken végzendő szociális munkában, az ifjúsággal való munkában, párkapcsolati erőszak témáiban, illetve a mozaik családok helyzetének az intézményes kezelésében jelentek meg különböző tanulmányok. Nyilván ebben az aspektusban, ennek a kettős megközelítésében, ahol azt nézzük, hogy hogyan lehet egy olyan térségben hatékonyabb munkát végezni, ami alapvetően erőforrás hiányos, és ugye ezek általában ezek a problémák egymást szokták húzni magukkal, tehát ahol erőforrás hiányok vannak, ott általában súlyosabban jelennek meg a különböző szociális problémák, kérdések is, és hát ezt kell valamilyen módon leginkább helyi eszközökkel, meg a helyi erőforrásokra támaszkodva kezelni ezeknek a szakembereknek.
Tudom, hogy te korábban Nyíregyházán hasonló területen dolgoztál, az ottani főiskolán, egyetemen. Most egy pár, nem is tudom, egy 80-100 kilométerre, szóval minden esetre Észak-Kelet-Magyarországnak egy másik részében vagy. Érzékelhető-e mióta itt Sárospatakon vagy, hogy van valami megragadható különbség a képzésben, meg az odajárók érdekköreiben, vagy az odajárók problémaköreiben ahhoz képest, amit Nyíregyházán tapasztaltál?
Nem tudom, hogy ez mennyire regionális sajátosság, vagy talán az egész országra igaz, de alapvetően azt érzékeljük, itt én már 3 évtizede szociális képzésekben tanítok, és most leginkább azt látom, hogy főleg a levelező hallgatók, akik egyébként már a szakmában dolgoznak, borzasztóan el vannak fáradva, ki vannak égve, ki vannak merülve, és nagyon sokan nem csak a egyéni karrierjük egyengetése céljából választják a továbbtanulást, hanem azért, mert kell nekik valami plusz energia, valami plusz szemléletmód, amivel még bent tudnak maradni a szektorban. Emellett ugye a másik probléma a szakember hiány ebben a térségben, ami azt lehet mondani, hogy szintén akár egész Magyarországra is igaz lehet. Úgyhogy összetett a helyzet, és igazából nagyjából hasonló problémákkal találkozunk a különböző térségekben is.
Beszélj egy pár szót, vagy mondd, hogy kik a szerzői ennek a számnak. Ott az egyetemen tanítók, vagy a külvilágból is találtatok, vagy kértetek föl szakemberek?
Hát a tanulmányok szerzői jelentős részben az egyetemnek a munkatársai, illetve a Társadalomtudományi Intézetnek a munkatársai. Emellett vannak külső szerzőink is, akik itt a református intézményekben teljesítenek szolgálatot, és így tevődik össze a tanulmánykötet. De a mi munkatársaink közül Csomós József, aki egyébként a TIREK-nek az ifjúsági misszióért felelős munkatársa, ő az ifjúsági misszió helyzetéről és ezzel kapcsolatos feladatokról írt egy tanulmányt ebbe a kötetbe, a Sándor Lenkei Aida, az Ökumenikus Szeretett Szolgálatnak a szakértője is kapcsolati erőszak témában dolgozik már nagyon hosszú ideje, ő tulajdonképpen egy cikket erről írt, hogyan segítsünk jól kapcsolati erőszak áldozatainak, tehát inkább egy ilyen módszertani tartalmú közleményről van szó. Püse Lajos kollégám a Mátai Szeretett Szolgálatban is aktív, és jellemzően ugye itt a hátrányos helyzetű térségekre célzott karitatív programokban vesznek ők is részt, úgyhogy ő ennek a tapasztalatai gyűjtötte össze, és megpróbált egyfajta muníciót adni a területre érkező szakemberek számára. Ele Gabriella, illetve Flaskár Melinda kolléganőm. Ők egy intézménynek az esettanulmányát dolgozták fel, amely tulajdonképpen anyákat és gyermekeket fogad, és hát ezt a szolgáltatást vizsgálták meg egy tágabb kontextusban, hogy milyen reményekkel, milyen esélyekkel tud szolgálni ma egy ilyen szolgáltatás egy olyan család számára, akinek a lába alól gyakorlatilag szinte teljesen kicsúszik a talaj, és nincsenek külső erőforrásai az életben újra kezdeni. És aztán, hogyha nem felejtettem ki senkit, akkor jövök én pedig az idős ellátásról, illetve a helyi régióban tapasztalható helyzetről írtam egy tanulmányt, amiben azt vizsgálom, hogy mennyire vannak esélyek ma az intézményi szolgáltatásokkal kielégíteni azokat a problémákat, amelyek megjelennek az idős ellátás, az idős gondozás területén, egy olyan térségben, ahonnan nagyon sok aktívkorú vagy fiatal inkább elmegy, és aztán az idősek hátra maradnak, és hát nagyon sokszor igazából csak az intézményes szolgáltatásokban bízhatnak.
Azt hadd kérdezem, hogy ez általában is alapvető kérdés, hogy mennyire lehet az érintetteket, a helyi közösségeket valamilyen szinten, vagy valamilyen módon bevonni a saját helyzeteiknek az alakításába. Megjelennek-e ilyen tónusban valami gondolatok a tanulmányban, de egyáltalán van-e ezzel kapcsolatosan pozitív tapasztalatod?
Túl sok pozitív tapasztalatunk, azt mondanám, hogy nincsen. Az egyik nagy kihívás ma szerintem a szociális szakemberek számára, hogy ezeket a formális rendszereket, ezeknek a kereteit hogyan tudják föllazítani és áttörni, és hogyan tudnak új kapcsolatokat nyitni a helyi közösségek felé.
Akik erőforrás jelenthetnek adott
pontosan,
esetben.
Pontosan ez lenne a nagy reménység, és ugye a diakóniai szolgálatban is ugye szét szoktuk választani két nagy területét a diakóniai munkának. Az egyik ugye az intézményi diakónia, így nevezzük. Hát ez az, amikor különböző szolgáltatásokban, egyházi keresztény szolgáltatásokban dolgozik egy szakember ebben a szemléletmódban, de ott van rögtön mellette az úgynevezett közösségi diakónia, ami a gyülekezeti élet, a gyülekezethez kapcsolódó közösségi aktivitásokat jelenti, és hát pont ez az a terület, amely az én meglátásom szerint ma nagyon komoly erősítésre szorulna az egyházak mellett is, hiszen ez lehetőséget teremtene arra, hogy a településen, a környezetben, a közösségben tapasztalható problémákra valamilyen választ tudjunk találni helyi erőforrás.